Gyakorlatilag minden területen az országban megszorítások vannak, úgyhogy furcsa lett volna, ha a kultúrát nem érinti az, hogy az övön kevesebb lyuk maradt, és hát ettől bizonytalan az évadterv, mert nem lehet úgy elképzelni dolgokat, hogy bizonyosságok is legyenek az ember kezében. 6 címet említett, és ezeknek a többsége olyan, hogy valószínűleg nem olyan nagy költségvetést igénylő előadás, azért mondom, hogy a többsége, mert azért van egy zenés produkció is, amelyik egy nagyobb tömeget mozgat meg. A kísértésnek hamarosan lesz a bemutatója, kezdjük azzal.
Mindegyik előadást el lehet bőkezően is képzelni. Nem szabály az se, hogy drága legyen egy produkció, nem szabály az se, hogy spórlós legyen, hiszen a gondolat az határozza meg, az előadás gondolata meg elképzelése az, hogy mi hol játszódik és milyen díszletben. A kísértés az már mondható majdnem késznek, még ott is azért a kifizetésekkel még adósak vagyunk, de ez az első őszi bemutatónk azért tartottuk fontosnak, hogy egy Havel darabot mutassunk be, mert egyrészt nem volt még Kolozsváron, másrészt, ha visszatekintünk erre a rendszerváltás óta eltelt 35 évre, és megnézzük, hogy Közép-Kelet-Európában milyen hiteles, nem kompromittált államelnök volt, akinek a mondjuk úgy mintaképe az lehetne egy követendő valami, akkor Václav Havel föltétlen az, ugyanakkor azt is megjegyzem, hogy ő nem volt profi politikus. Például a Danton halála című darab az is arról szól, hogy ki lehet-e lépni a politikából, hogyha egyszer benne van az ember. Mert Danton azt próbálja meg, megcsinálja a forradalmat, de mihelyt kilép, rögtön megölik, tönkreteszik. Ez a politikumnak az átka is. Ugyanakkor ez a szükséges rossz, nem tudom. És a kísértés tulajdonképpen az egy modern Faust verzió, ahol pontosan ezeket az erkölcsi etikai dilemmákat veti fel Havel, hogy hogyan maradhat egy értelmiségi szabad. Nyilván úgy, hogy nem vállal politikai szerepléseket talán. És ez is egy paradoxon, hiszen Havel a börtönből kijöve rendszerváltás után elválja az államelnökséget, és nincs erről elemzés azért, vagy lehet, hogy van, hogy mennyire volt eredményes az ő elnöksége. Minden esetre szimbolikus erejű volt, mert nem kellett azzal számolni, hogy vajon vegyük elő a dossziéját, és vajon kollaboráns volt-e vagy sem. Ilyen értelemből egy nagyon is áttekinthető és transzparens helyzetben voltunk, ami más országok esetében nem mondható el.
A Hegedűs a háztetőn műsorom marad, a Tom Sawyer műsorom marad, és készül egy újabb zenés produkció, ez Szabó Magdának az Abigail című könyve, amelynek a zenei próbái már elkezdődtek, a konkrét rendezés még nem. Tehát gyakorlatilag 3 zenés színpad közül is lehet választani ebben az évadban. Ez egy nagy horderejű, nagyon sok embert megmozgató produkció lesz. Mi lesz az izgalma? Például mit látunk, kit látunk színpadon a társulaton kívül?
Érdekes, hogy ebben az évadban 2 rendezőnő dolgozik, és 2 olyan mű van, amelynek a főhőse nő. Az egyik az Abigail, Szabó Magda sikeres regényének a zenés változata, amelynek Kocsák Tibor, Somogyi Szilárd, meg Miklós Tibor a szövegírója, ezek az előbbiek a zeneszerzői, és Eszenyi Enikő rendezi, aki nálunk már egy Lulút rendezett, és hát nem kell őt bemutatnom, viszont 30 évvel ezelőtt láttam az egyik legsikeresebb musicalt, amit a magyar színpadokon látni lehetett, és azt ő rendezte a Vígszínházban, ez pedig a West Side Story volt. Ha összehasonlítom a kivitelezést, akkor megközelítőleg sem tudunk olyan produkciót kiállítani most, mint a West Side Story, mert az nagyon nagy produkció volt, és akkor sok pénzbe is került, meg nem is itt történt, de a társulat nagy része szerepel benne. Az Abigail címszerepében bemutatkozik társulatunk új tehetséges fiatal színésznője, Kozma Veronika, aki a Hegedűs D. Géza és az Ifjú Vidnyánszky Attila osztályában végzett, és én végigkövettem az összes vizsgájukat. Ő nem volt jelen itt, az akinek az ég alatt senkie sincsen, az is az egyik vizsgaprodukció volt, amit nagy sikert aratott a tavalyi interferenciákon. Viszont Leonsz és Léna, Troilus és Cressida, Lilium, Liliumfi, ezekben mind láttam, és nagyon tehetségesnek tartom. Ezen kívül újszerű dolog az, hogy jó rég nem volt az, hogy gyerekek szerepelnek a színházban ennyien. Volt a Noé bárkája, vagy a vasárnapi iskola, amit Selmeci Gyuri rendezett, és az is egy sikeres előadás volt. És most az operával való együttműködések után a gyerekkórus tagjai részt vesznek az Abigailben, szereplőként azt hiszem 12-14-en is lesznek egy előadásban. Én azt remélem, hogy ez egy nagyon is szerethető előadás lesz, amit családoknak és mindenkinek ajánlunk, hiszen az emberi tartalma, üzenete az szerintem nagyon is szeretni való. Biztos vagyok benne, hogy nem tudunk nagyszabású szuperprodukciót kiállítani, de arra gondolok, hogy sem a Tom Sawyer, sem a Hegedűs a háztetőn, vagy az azelőtti jelentős sikerek, legyen az Óza nagyvarázsló, Dzsungelkönyve, Állatfarma, ezek sem kerültek sokba. Úgyhogy én abban bízom, hogy ez megvalósítható lesz, és hosszú ideig műsoron tartható.
Valahogy úgy fogalmazott, hogy a Teréz az bizonyos értelemben ön szerint folytatása lenne az Én vagyok a szélnek, tehát ugyanazt a gondolatkört járná be a Viski András monodrámának köszönhetően, ezt akkor hogy képzeljük el?
Nem monodráma, rokonítható a Júlia című monodrámával. Annak idején én úgy neveztem, hogy antiszínház, amit csináltunk, meg egyetlen egy cselekvéssor volt benne. A főszereplő, aki a panaszfalnak dőlve háttal és behuny szemmel mondta végig a gondolatait, a végén föláll és átmegy a falon. Most pedig megint csak egy nagyon is leszűkült térbe, egy cellába ott lesz majd látható az előadás, és egyetlen fénnyel. Ugye Teréz anyának a híres könyve, a Jöjj légy a világosságom, az utolsó drámai fejezetei azok, azt hiszem, amelyek a Viski András darabját megihlették, hiszen ez a sötétség fejezet, amikor a kételj eluralkodik annyira, hogy nehezen tudja tartani a hitet Teréz anya, hiszen azt látja a világban, hogy nagyon nagy a szegénység, az éhínség, az igazságtalanság, a háborúk, a konfliktusok, tehát, hogy egyre kevesebb a szeretetből fakadó történés a világban, ezért talán Teréz anyát a sötétség szentjének is lehetne nevezni, vagy a temetetlenek szentjének, hiszen ott nagyon sok temetetlen holttal találkozik Indiában. Azért nem monodráma, mert vannak szereplői még, Jamborszky atya, meg egy hang, meg egy fiatal lány, az is lehet, hogy nem egy Terézzel kell elképzelni, de nem könnyű feladat, annyiban rokonítható az Én vagyok a széllel, hogy megint csak egy radikálisan végletes térben, tehát olyan térben játszódik, amely egyfajta határmesdjéje egyrészt az élővilágnak és a túlvilágnak, másrészt pedig a földnek és az égnek, illetve a szabadságnak és a nem is annyira a rabságnak, hanem a szabadság nélküliségnek, a sötétségnek és a világosságnak. Zeneileg kellene megközelíteni ezt valahogy olyan, mint egy ima, és itt is rokonítható az Én vagyok a szélre, hiszen Jon Fosse is azt mondja, hogy írni annyi, mint imádkozni, és hogy az írásban ő nem a szavakat, hanem a szavak közötti csendet keresi, és ez ennek a Teréz témának is a nagy kihívása.
Három cím van még, ebből az egyik az jól ismert az emberek számára, ez Csehovnak a Sirája. Említette is, hogy a 80-as évek óta kolozsvári színpadon nem játszották, de vendégelőadásokat azért az évek során láttunk. Van egy Spiró az elsötétítés, Spiró volt kolozsvári színpadon, és Karácsony is volt, még nem volt nálunk színpadon, de a rendező Mezei Kinga, ő visszatérő ember. Ez a három előadás, ez három külön világ, gondolom, milyen sirályt képzeljünk el.
Volt egy elképzelésem a sirályról, és azt most sajnos nem tudom, ha csak nem cseréljük ki a címet, mert az volt az eredeti elképzelés, hogy a Hamlet díszletében és a Hamlet bizonyos szereplőit a sirály szereplőinek megfeleltetve próbáljuk megcsinálni. És ebbe belevonni, mert ugye Trepjov is egyfajta hamleti hős, abszurdabb hamleti hős, és belevonni az egérfogó jelenetet, mint Trepjovnak a színházi koncepcióját, amit nem értenek, és amely szerint tulajdonképpen a színháznak a terapeutikus hatása fontos, tehát az kerül előtérbe. Azért játszatja Hamlet nem a színészekkel, hanem magukkal a darab hőseivel a saját szerepüket, vagy egy másik szerepet. Na most ez az a színház, amit elutasít ez a befutott színházi világ. Hogyha nem ez van, mert pedig nem tudtuk egyeztetni az időpontokat meg nekem, úgyhogy át kell gondolnom a sirályt. A sirály tulajdonképpen a Ványa bácsival is rokonítható, olyan értelemben, hogy ez is egyfajta a művészek, értelmiségiek helykeresése, identitás keresése a mai világban. Hogyan lehet egy olyan világban, ahol egyre kevesebbet olvasnak, ahol egyre inkább lefelé tekintünk a szerkentyűinkre, nem egymás szemébe, és fölfelé még annyira sem. Hogyan lehet valamilyen módon lelki táplálékot szolgáltatni, vagy adni az embereknek? Vagy egyáltalán hol a határ az önmegvalósítás és a szolgálat között? Vagy mit jelent megőrizni a erkölcsi tisztaságunkat? Nagyon sok minden van a sirályban. Én azt hiszem, hogy jó szereposztásunk van rá, több változat is lehetséges, és nem könnyű. Annak idején, amikor a három nővéren dolgoztunk, azt fedeztük fel, hogy Csehov az egyik atya az abszurd drámának, hiszen ezek a szereplők nem figyelnek egymásra, párhuzamosan elbeszélnek egymás mellett, és ez a jelenség nagyon is jellemző a mai korunkra. A másik pedig az, hogy az eltolt esélyek, mikor kell cselekedni valamilyen sorsdöntő helyzetben. Elszalasztjuk-e az esélyt? Visszahozható-e egyáltalán? Ezek kérdőjelek, de remélem, hogy megtaláljuk a formát, amiben ezeket ugyanígy feltegyük a közönségnek. Az elsötétítés nem egy új Spiró mű, hanem azt hiszem már több mint egy évtizede be is mutatták Budapesten a Pesti Színházban, de egy erős családi dráma, és ilyen szempontból társadalomkritika. Vlad Mászács, aki jelenleg a Bukaresti Komédia Színház megbízott igazgatója, és akitől láttunk nemrégiben egy Martin McDonagh drámát, a Kriplit. Ő nagyon szereti ezeket az erős, mondjuk így neorealista vagy hiperrealista társadalomkritikai drámákat, amelyeknek így egy ilyen zárt idő- és térszerkezete van, és ezeket nagyon jól is tudja csinálni a színészekkel. Talán azért is jó ez a választás. Sok olyan problémát felvet, hogy mit jelent az, ha a családnak egyszer csak igaztalanul, vagy nem, egy megbélyegzett tagja lesz, és az a legfiatalabb. Hogyan kezeli ezt a család? A másik ugye a belső tízezer. A belső tízezer egy kicsit szürrealista költői szövegregény. Mikor elolvastam és beszélgettem Karácsonyi Zsolta arról, hogy mi lenne, hogyha ebből lenne egy színpadi változat, akkor arra gondoltam, hogy az ilyen költői vagy abszurdabb jellegű regényeknek a dramatizációjához ki lenne a leginkább megfelelő dramaturg és rendező. És akkor eszembe jutott az, hogy volt egy Csipke produkciónk, egy nagyon szép költői előadás is lett belőle, amit Mezei Kinga rendezett, és Gyarmati Kata volt a dramaturgja, és akkor ugyanez a páros, akik egyébként nem kevesebb, mint Hanvas Béla Karneváját is színpadra alkalmazták a Pát címen, akkor azt gondoltam, hogy őket fogom felkérni. Mezei Kinga elolvasta a regényt, és azt mondta, hát ez egy őrült regény. Mondom, épp olyan őrült, mint a Karnevál. Mindenki nagyon nagy örömmel dolgozott a Csipke előadásban. Ilyen ékszer előadás. Most várom azt, hogy egyrészt az év végeig lesz-e valamilyen költségvetés kiegészítés, hogy azért tartásos lehessen ez az Abigail produkció, a stoppolt zoknikat fedje el valamilyen újabb cipő. Persze itt még nem említettem azt, hogy az évad legvégén ifjú Ignyánszky Attila elkezdene egy új produkciót, aminek még nincs meg a címe. Több lehetőség jött szóba, de még nem döntött egyik mellett sem. Ugyanúgy lehetne, hogy az őszi bemutató legyen, de júliusig tulajdonképpen talpra állítsák. Akkor van egy már halasztott projektünk, a Fehér Király. Az azért is halasztódott, nem csak anyagi okokból, hanem azért, mert a díszlete eléggé bonyolult ahhoz, hogy a stúdióban meg tudjuk építeni. És azt várom, hogy ezt leegyszerűsítse Helmut Stürmer díszlettervező, és akkor már elérkeztünk tulajdonképpen a jövő év őszéig, amikor a 10. interferenciákat tervezzük, amennyiben valamiféle garancia van arra, hogy erre megkapjuk azt az anyagi támogatást, amiből az eddigi 9 kiadás fénypontjainak a művészeit vissza tudnánk hívni.